A podcast mai adásának vendégeivel az ivartalanítás körüli hiteket és tévhiteket fogjuk sorra venni, hogy minden állattartó felelős döntést hozhasson a kérdésben.
Ez a podcast az Állati Podcast. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozhass magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kis állatod, vagy még nem vagy gazdi, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól.
Köszöntöm a stúdióban Fodor Kinga állatorvost, az Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi docensét és Szilágyi István, a Fehérkereszt Állatvédőliga elnökét, a hazai állatvédelem és állatmentés egyik legismertebb alakját. Szerbusztok!
Sziasztok, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Az ivartalanításra szemben az egyik legtöbbször hangoztatott ellenév, hogy a műtét kockázatos. Kérlek, mondd el, hogy tényleg mekkora a kockázata egy ilyen beavatkozásnak?
Hát alapvetően ugye azt szoktuk mondani, hogy minden beavatkozásnak természetesen van egy kockázata, de azért az ivartalanítás ma már azért nem a kockázatos műtétek közé tartozik. Ma már olyan technikák vannak, hogy gyakorlatilag a vágott seb mérete is már elenyésző. Hát ebből a szempontból az ivartalanítás nem tartozik a kockázatos beavatkozások közé. Ami kockázatos volt ebben az egészben ugye maga az altatás inkább, de azért azt is most már a modern sebészet során gázos altatást használnak, amivel nagyon-nagyon jól végig követhető az egész altatási folyamat utána egy ébresztéssel, tehát még ezt a részét is ugye ki lehetett iktatni, nem beszélve arról, hogy komplett anesteziológiai háttér áll ilyenkor rendelkezésre. Viszont ha azt nézzük, hogy mit nyerünk vele, akkor többet nyerünk, mert ha egy állat ivarosan éli le az életét, és úgy, hogy nem szaporodhat közben, mert ugye itt egy nagyon fontos dolog, hogy attól, hogy nem végezzük el ezt az ivartalanítást, ugye az állat szenved, mert hát ivaros, és ugye a természetes folyamat az lenne, hogy szaporodjon, de mivel ebbe is meg van gátolva, nagyon sok negatív hozadéka marad, hogyha ivaros maradhat, főleg macskáknál. Tehát itt nem akarok nagyon részletesen belemenni, de teljesen másképp működik ez az állatoknál, mint az embereknél, hiába akarnak párhuzamot vonni. Tehát egy macskánál például, egy nőstény macskánál, ha ivaros és nem szaporodhat, az nagyon-nagyon súlyos mentális és fizikai károsodást is okozhat az állat szervezetében.
Egy podcast csatorna működtetése költséges dolog, akár csak az állattartás. Az adást és ezzel a podcastot a felelős állattartás népszerűsítésében a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja.
Szerintem mindenki hallotta már azt a kijelentést, hogy a nőstény kutyának egyszer ellenie kell, vagy a nőstény macskának egyszer ellenie kell. Hogy egészséges legyen és ne bolonduljon meg, most ez az a bolonduljon meg, ez idézőjelbe tettem én.
Ez így egyértelműen megdőlt már, hogy mindenki éppen szülnie kell, mert akkor így marad mentálisan egészséges, vagy fizikálisan egészséges. Amiben még még a szakma is vitázik, hogy mikor történjen meg a ivartalanítás, és most mindegy, hogy nősténről vagy hímről beszélünk, hogy megvárjuk-e a kifejlett kort, vagy akár még növendékkorban is lehet. Tehát ebben azért szakmai vonalon nagyon nagy viták vannak, de én azt szoktam mondani, hogy ha nem várjuk meg, amíg az állat vemhesül, akkor biztos, hogy nem okozunk ezzel problémát a fejlődésében.
A nőstény állatnak egyszer tüzelnie kell, mielőtt ivartalanítják, és ugye ennek a másfajta kifejezése a kifogásoknál, hogy túl fiatal még az állat az ivartalanításra. Erre gondolsz, ugye?
Erre gondolok, hogy persze, tehát ezen pro és kontra tudományos vonalon is még vitáznak, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem befolyásolja az állat egészségét az, hogy most megvárják-e az első tüzelést, vagy nem. Esetleg a harmadik tüzelése után történik-e, vagy az ötödik tüzelése után.
Mondok egy következőt, ami szintén a hormonokkal függ össze, hogy az ivartalanítás felborítja a hormonháztartást, torzítja a kutya személyiségét, és a fiatal kutya például elveszíti a játékosságát.
Ez azért nem igaz, mert ugye egy ivartalanítással kiiktatunk egy bizonyos funkciót, de nem a hormonális rendszert írtjuk ki ezzel, hiszen ezeket a nemi hormonokat is nem csak is kizárólag a petefészkek és a herék termelik, tehát ott maradnak az állatban, tehát attól, mert ivartalanítjuk, nem lesz nem váltó, vagy nem lesz ilyen semleges, tehát ebből a szempontból ez azért egy tévhit. Az is tévhit, hogy mondjuk a személyisége drasztikusan megváltozik, vagy mondjuk én ilyeneket hallottam, hogy a házőrző elveszti akkor az agresszivitását. Egy jó házőrző kutya az nem attól őrzi a házat, hogy ivaros vagy ivartalan, és nem attól, hogy agresszív vagy nem agresszív. A játékosságát se fogja elveszteni, mert ugye az állatnál a játékosság az egyrészt a korával függ össze, nem az ivari háttelével, másrészt meg, hogy a gazdával milyen a viszonya.
Vagy a személyisége milyen. És egy boxer például mindig van. Játékos lesz, egy német jó, ez talán kevésbé.
Így van.
Van egy ilyen nagyon erős tévhit, hogy a kedvenc meg fog hízni és ellustul.
Ez egyértelmű, hogy nem attól fog elhízni az állat, mert hogy ivartalanították. Az tény is való, hogy miután egy ilyen energiaigényes funkció kiesik az állat életéből, mert ugye maga az ivarzás az azért energiaigényes, és minden az a fajta stressz, ami ezzel jár az állat számára, akkor is, hogyha nem történik meg a fedezés. Az alap energiaszükséglet az valamelyest csökken az állatnál, viszont nem ettől fog elhízni, mert ez nem egy olyan drasztikus csökkenés, hogy innentől kezdve fele annyit vagy negyed annyit kéne adni az állatnak. Tehát ez egy tévhit, és erre egy nagyon-nagyon jó bizonyíték az, hogy rengeteg nagyon jó kondícióban lévő egészséges ivartalanított kutyát ismerünk, ahogy nagyon sok elhízott ivaros kutyát is, és egyébként hozzáteszem, hogy az ivaros kutyáknál, ahogy jön az időskor, főleg a szukáknál, sokkal gyakoribb, ahogy idősödnek, és ugye kezd megszűnni az ivarzási élet, tehát ahogy úgymond náluk is a menopauza elindul, sokkal inkább veszélyeztetettebbek az időskorú elhízásra, mint a fiatalabb korúban ivartalanításon átesett kutyák.
Az ivartalanítás inkontinenciához vezet, vélik sokan.
Hát maximum egy otthon sufni tuning módon elvégzett ivartalanításnak lehet a következménye egy inkontinencia, semmi köze a kettőnek egymáshoz. Ez egy érdekes tévhit. De hozzáteszem, hogy ha nehéz ellésen esik át a szuka, akkor a sokkal gyakrabban okoz egy inkontinenciát.
Van, aki azt mondja, hogy ivartalanítás helyett jobb a hormonális fogamzásgátlás. Lehetséges ez egyébként macskáknál, kutyáknál?
Én vissza szoktam kérdezni, hogy kinek jobb. De hát tényleg.
De létezik
hogy...
ilyen az állatoknál?
Persze, természetesen létezik, csak nincs értelme. Mert ugye a gazdának sem kényelmes, mert rendszeresen kell ugye ezt eszközölni, ami költségekkel jár, hiszen pénzbe kerülnek ezek a szerek. Másik oldalról meg az állatnak sem jó, mert na azzal aztán tényleg beavatkozunk a hormonális rendszerében. Rendszeres tabletta adása a szukának ilyen nincs. Tehát ilyen általában ilyen egyszeri adagokat szoktak, vagy ha véletlenül megtörtént egy nem kívánt fedezés, akkor utána, de hát azért ennek megvannak a veszélyei, és óvaintek mindenkit attól, hogy a humán fogamzásgátló szereket, tablettákat adja be a kutyának, ugyanis nagyon súlyos gennyes mélygyulladás okozhat a kutyában.
Ez eszébe jut valakinek?
Sajnos a gyakorlatban megtörtént, nem egyszer.
Említetted, hogy ha nem kívánt fedezés történik, akkor van lehetőség azért hormonkészítmény adására, és akkor nem vemhesül, ahogy ti mondjátok, az állat, tehát nem esik teherbe, ahogy én mondom. De gondolom, ez is csak nagyon ritkán ajánlott, tehát ez sem jó, ha ez egy rutin dolog. Nem, kiszökött a kutyám, láttam, hogy...
Nem, hát ebből ne csináljon senki rendszert, ez olyan esetben lehet megoldás, hogyha esetleg tényleg mondjuk egy tenyészállatról van szó, és a későbbiekben akarják szaporítani, akkor olyan esetben lehet egy tényleg egy egyszeri megoldás. Nem igazán van értelme, hogy akkor egy évben kétszer, mikor tüzel a szuka, akkor kiengedjük, érezze jól magát, és utána ezt a injekciót beadatjuk. De egyébként itt mondom el, hogy az antropomorfizációnak az egyik óriási nagy problémája, ugye az antropomorfizáció, amikor humán emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel a kutyákat, hogy azt szokták mondani a gazdák, akik nagyon ivartalanítás ellenesek, hogy nem akarják megfosztani egy örömforrástól az állatot. És én még vissza szoktam kérdezni, hogy milyen örömforrás az az állatnak, hogy ivaros, érzi a környezetében a feromonokat, az illatokat, de be van zárva. Tehát gyakorlatilag nem tudja úgymond ezt az örömforrását kiélni, sőt, ez egy kínzó állapotot okoz nála, ahogy említettem, ugye bizonyos fajtáknál, macskáknál, vadászgörényeknél nagyon súlyos betegségeket is okozhat, hogyha nem történik meg a párzás. És a másik, hogy kutyáknál, macskáknál nem úgy történik ez az egész, hogy a kutyafuttatóban összenéznek, és egyik megtetszik a másiknak, és akkor flörtörés, aztán elhívják egymást egy pecsenye vacsorára, utána meg a gazdák megismerkednek, és akkor beteljesül a szerelem. Ugye ez a fajta szerelem, mint ami nálunk embereknél van, ez nincs az állatoknál. Az állatoknál, amikor tüzel, akkor egy nagyon-nagyon erős szaporodási ösztön lép fel, amit mindenképp ki akar elégíteni, és onnantól kezdve aztán teljesen mindegy neki, hogy kivel párzik, tehát ez egy ösztönfunkció. Nem lehet összefüggésben hozni az emberrel, attól, mert ivartalanítjuk, nem hogy megfosztjuk egy örömforrástól, hanem egészen pontosan segítünk neki abban, hogy könnyebb legyen úgymond az élete, hiszen nem tudja ezt az alapigényét, alapösztönét kielégíteni, biztosítani, mert nem engedjük, hogy pározzon, és utána pedig szaporodjon.
Ez nős testényekre és hímekre egyaránt vonatkozik. Ez az erős ösztön, amit ki akarnak élni, tehát ezért szöknek ki a kutyák, legyen szó nőstényekről, hímekről, akár a macskák is ugye mennek. És...
Hát hogyne, természetesen is utalnék ugye a kan kutyákra, mert nagyon sokszor azt szokták mondani, ugye a nőstényeknél még oké, ivartalanítsuk, mert tényleg nehéz megfogni, meg ha véletlenül megesik, akkor mit csinálunk a kiskutyákkal. Arra sokkal, vagy macskákkal sokkal inkább hajlanak az emberek. A kanduroknál és a kanoknál szokott lenni egy nagy ellenkezés, pedig hát neki ugyanolyan szenvedést és feszültséget okoz, hogy nem élheti ki ezt az ösztönét.
Jó, hogy mondtad, mert akik tartanak például nőstény állatot is, meg hímet is, ott sokszor ez a mondás, hogy én a nőstényt ivartalanítottam, minek akkor a hímet, nem jelent veszélyt. De ezzel elég komoly okot és indokot adtál az ivartalanításra.
Hát most persze gondoljunk abba, tehát oké, nem ivartalanítottuk a kandúrt, ugye azt azért ivartalanítják sokkal inkább, hogyha valaki tényleg sajátjának érzi a macskáját, mert akkor nem fog kóborolni, kisebb az esély egy kiáró macskánál, hogy eltűnik, elkoborol. Egy kankutyánál pedig úgy gondolják, hogy akkor megoldották a történetet, hogy a szukát ivartanították, de hát azt a kant levisszük sétálni, hát érzi az a szagokat. Ez neki azért, nem gondolnám, hogy ez egy olyan jó állapot lehet.
Ugye akkor ezzel ki is lőttük azt a nézetet, amikor azt mondja valaki, hogy én figyelek a kutyámra, nem fog párzani.
Hát igen, ez egy jó, persze figyelek a kutyámra, oké, de most nézzük a kutya oldaláról, tehát őt ez pont egyrészt nem érdekli. Másrészt meg az egy kertbe tartott kutyánál ez a figyelek rá, azért ez nem olyan egyszerű történet. Rengeteg olyan példa van, hogy persze figyeltünk a kutyára, de hát miért hízik ilyen gyorsan, és akkor hoppá, nem hízik, hanem vemhes. Hát ez hogy történhetett? Hát gyakorlatilag léckerítés van. Én ismerek olyan történeteket, amikor a kutyák az ösztönükből vezérelve a 3x4 centis lukon a kerítésen keresztül megoldották ezt a problémát. Kerítést mászni megtanulnak a kutyák.
Egy nagyon fontos érv szokott lenni, hogy túl drága a műtét, nem engedhetem meg magamnak, és itt szerintem nagyon fontos beszélnünk arról, hogy a felelős állattartás körébe mennyire kell, hogy beletartozzon az, hogy azt tartson állatot, akinek van erre pénze.
Mi csináltunk egy ilyen számolást, és kiszámoltuk, hogy mennyibe kerül egy állat tartása teljes élethossziglanra nézve, és ehhez képest megnéztük, hogy az ivartalanítás költsége mennyibe kerül, és azt kaptuk, hogy ha a teljes tartási költségét nézzük az állatnak, az ivartalanítás költsége az nem éri el a teljes élethosszi tartás költségnek a 2-3%-át. Oké, rendben van, ez egy egyszeri költség, és lehet, hogy az úgy hirtelen soknak tűnik, és hát ez ugye hozzá kell, hogy tartozzon a felelős állattartás költségeihez. Én úgy gondolom, hogy a mai sebészeti eljárásokkal, a mai eszközökkel, amivel teljesen biztonságban van az ivartanításon átesett állat, ahhoz képest, hogy milyen ellátást kap, még mindig egyáltalán nem tartozik a költséges beavatkozások
tudjuk
közé.
Tudjuk most mennyibe kerül jelen pillanatban 2023 elején? Hát egy ez macska természetes... vagy egy kutya ivartalanítása?
Hát ez változó, ugye a kankutyáké mindig kevesebbe kerül, mert ugye az egy kisebb műtét, mint a nőstényeknél, ahol egy hasüregi műtétről van szó. Itt, ami az árakat megdobhatja, vagy amin az árak között nagy különbségek lehetnek, az az altatás maga, mert ugye minél nagyobb testű a kutya, annál több altatószerre van szüksége, illetve a legbiztonságosabb altatási mód, ugye az altatógép, az anesteziológiai háttér, illetve az altató gáz költsége az, ami megdobhatja. Én átlagárat tudok mondani. Kandúrnál olyan 15-20 ezer forint, nőstény macskánál olyan 30 ezer forint körül, a kankutyáknál is olyan 30 ezer forint körül, és nőstény kutyáknál, tehát szukáknál pedig olyan 30-tól 50 ezer forintig egy átlag ár. Az az ár, ami tényleg egy megfelelő ellátást biztosít. Ez lehet, hogy elsőre soknak tűnik, de ha mondjuk nem előzzük ezt meg, és kap az állatunk idősebb korára egy mélygyulladást, egy genyes mélygyulladást, akkor annak a műtéti költsége 2-300 ezer forint is lehet.
Istvánt kérdezném arról, mint az egyik legfontosabb és legnagyobb munkát végző alapítvány elnökét, hogy mik a tapasztalataid, István, neked az ivartalanítással, illetve mit gondolsz ezekről a tévhitekről?
Különbséget kell tenni, és vállalom. A 90-es évek előtt azért komoly szubkulturális különbség volt a városlakó emberek és a vidéki emberek között. Kutyának az a dolga, hogy riasztókészülék legyen, egész egyszerűen tővetőkapával fejbeverték, macskát megfojtották, a felesleges szaporítót lelőtték. Városlakó emberek egy kicsit kezdték társalati szintre emelni a kutyákat, és 69-ben, ugye hát Amerika egy érdekes ország, ott mindenről könnyebb statisztikákat beszerezni, mint hát az 1960-as évek Magyarországáról. És ha lehet hinni a történelmi írásoknak, 69-ben a ESPCA szervezet Los Angelesben létrehozta az első olyan klinikát, ahol megfizethető áron az ivartanítást bevezették.
És egy olyan... Bocsáss meg, tehát állatorvosi körülmények között
közé került. Tehát nem háztáji sufti tuningban, igen. És ez egy történelmi lépés volt. Ugye állatéremről korábban nem nagyon beszélhettünk, ennek különböző okai vannak, de lényeg az, hogy 70-ben meghirdették a Ne ölj akciót. Ez arról szólt, hogy több millió kutyát kellett évente eutanáziában részesíteni. Az akkori arányszám az volt, ha lehet hinni a számadatoknak, hogy 1000 lakosra 100 eutanáziában részesített kutya jutott. Ez az Amerikai Egyesült Államok. És igazából piedesztára emeltük a kutyát, ezt a szerencsétlen állatot, akit beengedtünk a házunkba. Ezt a szerencsétlen kutyát ugye farkasból lebutítottuk kutyává, egyfajta helycsere történik, és a természetben volt olyan év 1989, ahol 69 ezer kutyát lőttek ki Magyarország erdeiben. És mindig 10%-kal kevesebb macskát. Most ott tartunk, hogy olyan 6-7 ezer kutyát lőnek ki évente Magyarország erdeiben. Tehát ezt úgy tudjuk nagyjából. Egy ilyen terítéklista. Gödöllői Szent István Egyetemnek van egy vadbiológia megőrzési intézete, már azért eléggé eldugták, mert az állatvédők igen keményen azért rugdossák a vadásztársadalmat, mint tudjuk.
Kóborkutyákról beszélünk.
Kóborkutyákról, igen. És majd igazából kóborrá vált kutyákról. Tehát ugye a kóborrá válás az azt jelenti, hogy gazdája volt.
Vagy bocsánat, hogy beszok, kóborló? Tehát van a kóbor, a gazdátlan, és van a gazdával rendelkező, de kóborló.
Önsétáltató vagyok.
Hazamegy este.
Hazamegy, mindig visszajön. Legfeljebb kevesebb kaját kell neki este adni.
Legfeljebb nem megy haza többet, ahogy mondod, mert kilövik.
Így van. És ugye, ami fontos kérdés, ugye még én annak idején is erre büszke vagyok, ugye 89-ben az Állati Jogok Egyetemes nyilatkozatát meghirdették ugye Párizsban, és utána mi egy évvel létrejöttünk, és én emlékszem azokra az időkre, nagyszerű idős állatvédőktől tanulhattam, és megtapasztaltam az akkori kulturális környezetet hazánkban, amikor még olyan téziseket is hallottam, hogy hát a keverék kutyát nem kell oltani, csak a fajta tiszta kutyát kell. Én komoly problémát abban látok, hogy van egy divatkutyázás, kutyát emeljük egyre magasabbra piedesztára, szerencsétlen állatvédők küzdenek, sokak számára már ugye evidencia az ivartalanítás. Élünk egy hím-soviniszta társadalomban, már bocsánat férfi társaim, én nekem van nagyon kedves ismerősöm, aki egy nagyon intelligens ember, és ő abszolút elveti az ivartalanítás, ez micsoda dolog. Mert azonnal ez az antropomorfizálás visszahat, átérzi azt, hogy hát gyakorlatilag, mintha ő lenne az. Egyrészt én sok esetben kötelezővé tenném. Ugye van egyfajta tenyésztés Magyarországon, van egy szaporítás is. Alomhegyeket adnak el, és nem mondom ki a fajta nevét, de imádó klubja, és látom azt, hogy egyszerűen 6-8 kölyöknek nincs gazdája. Megoldás, ugye épült erre sajnos egy intézményrendszer, amit állatvédelemnek hívunk, majd ott van az állatvédő, aki ezt megoldja, ezt a helyzetet. És az állatvédelemnek ez a dolga, hogy, és ugye a Facebookon terjed a jó dolog is, bevésődik, az, hogy XY elmegy a 6-os főút mellett, és dobozba SOS, giga SOS segítséget várnak.
Szinte nincs olyan nap, hogy egyrészt ne hirdetnének a neten kiskutyákat, kis cicákat, ingyen elvihetőket, ne hallanánk olyat, hogy a menhelyre bedobtak kiskutyákat, kis cicákat, vagy kitettek ugye oda dobozba a menhely elé, vagy az út mellett ne találtak volna, vagy az erdőben ne találtak volna zsákban. Ez napi szinten előfordul, és ugye abba bele sem merek gondolni, hogy amiről nem tudunk, hogy hány kis cicát, kiskutyát emésztenek el jelen pillanatban is otthon, mert leellett a cica, a kutya, és egyszerűen ugyanúgy, mint 100 évvel ezelőtt, szörnyű módszerekkel szabadulnak meg tőlük.
Nem bírom ki, hogy ugye itt most nem mondjam el, hogy itt csatlakozva, amit István mondott, hogy a felelősségvállalás hiánya, tehát nagyon sok ember azt gondolja, hogy bekövetkezett a felelőtlen szaporulat nála, akkor ő úgy gondolja, hogy mivel nagyon állatvédő és állatszerető, nem fogja kupán csapni a kiskutyákat, falhoz csapni, vízbe folytani, amiket régen tettek, hanem oké, rendben, akkor boldog család a kutya felneveli, majd fogja azt a kiskutyákat, beteszi egy papírdobozba, és majd jön az állatmentő, vagy rosszabb eset, oda viszi egy állatorvosi rendelő ajtajába. Tehát ez mondjuk hozzáteszem bűncselekmény, mert ez ilyenkor az állat elhagyása, kitétele történt. De sem az állatvédő, sem az állatorvos az nem azért van, vagy nem az a kötelessége, hogy ugye megoldja a felelőtlen szaporulatokat.
Olyan statisztika szerintem nincsen, hogy menne helyeken milyen kor arányban várnak gazdára kutyák. Sajnos a kölyök kutya szindróma az emberekben még mindig ott él. Sajnos elvesszük a lehetőséget az idősebb, korosabb kutyáktól, mert ugye hát egy állatvédőszerzetnek érdekel, hogy minél hamarabb, bocsánat a szóért, de megszabaduljon a veszélyben lévő kutyáktól, ugye fertőzések és egyebek. Bocsánat, állatorvos ellenesség is volt, és van szerintem. Csak most azért nem merik hangoztatni az emberek, mert hogy ugye az állatorvos szerintük pénzéhes. Elvárják az államtól, hogy az állam ivartalanítson. Miért, könyörgöm, miért várom el azt? Nem kellene kutyát tartanom?
Tehát a állattartás egy luxus. Tehát mi alapján várja el bárki, hogy az ő hobbiát, az állattartás költségeit a kutyát meg állatot nem tartók adójából fedezzük?
Egy példa is sokan megértik, hogy én miért vagyok egy kicsit vehemens. Volt nagyon sokáig egy ivartanítási akciónk. És amikor azt látom, hogy egy 25 milliós terepnyáróból tesznek ki egy nagymamát, mert szeretnék ivartanítatni a kutyát, tehát ezzel is azért komoly problémák vannak. Megkeressük azokat az okos utakat, ahol a szerencsétlen állatvédő meghirdet egy ivartanításos kampányt. Ez megint ugye az emberekről szól, és ugye ez az egész beszélgetés nem az állatokról szól, az állatok érdekében, de az emberekről szól.
És nem a támogatott ivartanítási kampányok ellen vagyunk, mert ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon nehéz utána kiszűrni, hogy a valóban rászoruló kapja meg azt a támogatást, és ne az, aki úgy, ahogy az előbb István mondta, meg akar ezeket a kerülő utakat találni.
Ti most akkor nem is csináltok ivartalanítási kampányokat, nem vesztek részt ilyen akciókban?
Ez anyagi függő. Most az elmúlt években medvementéssel foglalkoztunk, mert építettünk annó az Állatőr Világegyesülettel egy medve otthont, a világ negyedik medve otthonát, és hát mi nem is hirdetünk például 1%-os kampányt. Tehát aki adja, adja, aki nem, nálunk mindenki a saját munkája mellett végzi ezt a feladatot, nem intézményesültünk annyira. Ha van örökségünk, ami esetleg az élet adja, mert vannak régi ezüstkorú támogatóink, akik úgy döntenek, hogy nekünk adományoznak, abból természetesen ivartanítási kampányt hirdetünk, és most egyébként készülünk egy ivartanítási kampányra. Egyébként évekkel korábban nagyon sok állatvédő, hát már nem túl hálás állatvédő szervezetnek igen sok pénzt adtunk annak idején ivartanításra. Amikor hozzáteszem, olcsóbb volt. Tehát ezzel is számolni kell, itt a Kinga elmondta, és az emberek azt nem fogják fel, hogy egy kerületben van 14 ezer forintos ivartanítás is, és van 28 ezer forintos ivartanítás is.
Más az altatás,
és ugye mindenki olyan baromi szakemberré válik.
És ne felejtsük, hogy régen olcsóbb volt, érzed, de nem csak azért, mert a drágábbak a gyógyszerek, hanem azért, mert azért hatalmasat fejlődött. Tehát azért a 30-40-50 évvel ezelőtti sufni-tuning ivartanítást, ami tényleg egy veszélyes beavatkozás volt az állatra, és állatvédelmileg is igencsak megkérdőjelezhető, azért ne hasonlítsuk össze azzal a mai modern sebészeti eljárásokkal történő ivartalanításokkal, ami az állatnak effektív tényleg nem okoz egy komoly megterhelést, vagy egy jólétkárosodást maga a beavatkozásra, és az utána következő pár nap sem.
Hozzáteszük, hogy mennyi kutya van a világban, ugye azt mondják, hogy 900 millió. És még tegyünk hozzá 200 milliót, amelyik kóbor. Azért ez egy iszonyatos környezeti terhelés, és ugye vegyük figyelembe, amiről már nem nagyon emlékszünk, mert intoleránsak voltunk, egymásnak feszültünk a pandémiát. A pandémia idején állítólag megduplázódott a kutyatartók száma, és mindenki azért a jó gazda gondosságát gyakorolja. Viszont az is tény, hogy kevésbé lettek depressziósok a kutyások.
Igen, de van egy nagyon rossz statisztika, hogy viszont ahogy a Covidnak és a lezárásoknak vége volt, az ember befogadott kutyák. Most nem tudom pontosan, de közel harmada visszakerült a menhelyekre. Tehát azért ez is az emberi egoizmus és öntörvényű gondolkodásra egy nagyon szomorú példa.
Kinga, légy szíves, mondd el az egészségügyi előnyeit az ivartalanításnak. Milyen konkrét betegségek előzhetők meg az ivartalanítással a későbbiekben?
Hát minden, ami összefügg ugye az ivarszervekkel, az ivari hormonokkal. Talán amit kiemelnék, az ugye az emlődaganat, cukáknál, a mindenféle méh összefüggésben lévő megbetegedések. Itt utalnék a már többször említett gennyes méhgyulladásra, ami egy probléma, egy nem ivartalanított, soha nem ellett kutyánál, illetve ahogy a kutyánál is, ahogy idősödik, és szépen lassan kezd megszűnni ez a funkció, minden ezzel járó egészségügyi dolog. Időnként én is olyanokat olvasok, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy honnan jött ez az ötlet, hogy mondjuk egy ivartanítás mit okozhat. Tehát nincs okokozati összefüggés a
igen, kettő között. Igen, ezt akkor én is összegyűjtöttem néhányat, erről beszéljünk. A korai ivartalanítás kétszeresére növelheti, ezt meg is mondták, konkrétan kétszeresére, nem háromszorosára, a csípő izületi diszplázia kockázatát.
Igen, tehát a csípő izületi diszplázia az egy ortopédiai megbetegedés, és jelen tudásunk szerint a csípő izületi diszplázia egy genetikailag öröklődő csont- és izület deformitási probléma, ami ráadásul egy multifaktoriális betegség, tehát több egyéb tényező hat rá, tehát nem is értem a kettő között az összefüggést.
Azért hadd mondjak még egy-két bullshitet. Az ivartalanítás növeli a csontrák kialakulásának kockázatát, különösen nagy testű kutyáknál.
Tehát hogyha ez így igaz lenne, és ezt így ki lehetne jelenteni, hogy az ivartalanítás csontrákot okoz, és ezt valaki bebizonyítaná, akkor segítek neki a Nobel-díj átadáshoz ruhát válogatni.
Az ivartalanítás pajzsmirigy alulműködéshez vezethet?
Nem. Feltételezzük, ugye egy egészséges állatról van szó, megtörténik egy ivartalanítás, akkor ilyen fajta következménye nem lehetnek. Ha eleve volt az állatban valamilyen endokrinológiai zavar, akkor bekavarhat akár egy ivartalanítás, ugyanúgy, ahogy egy vemhesség is. Tehát ez nagyon fontos, tehát itt ilyen hormonváltozások vannak, tehát ha alava van egy alapbetegsége az állatnak, de utalva kicsit vissza a kövérségre is, ugye, hogy azt szokták mondani, hogy nem azért kövér az állat, mert hogy túletetjük, hanem a hormonjai miatt, meg hogy ivartalanítattuk meg, stb. Tehát van egy rossz hírem. Általában a endokrin eredetű elhízás, az a teljes elhízásoknak a 2-3%-a. Csak ugye nagyon sokszor nem viszik el az elhízott állatot az állatorvoshoz, csak amikor már jelentkeznek endokrin problémák, és akkor már ugye az elhízás következménye
ez
lesz.
Ez a pajzsmirigy betegség például.
Többek között, igen. Na most fordítva is lehet, tehát tényleg egy pajzsmirigy alulműködés okozhat elhízás, de ez a ritkább.
Egy nagyon érdekeset olvastam, még idős kutyák esetében az ivartalanítás növelheti egyfajta demencia kialakulásának esélyét. Most nem tudom pontosan, mire gondoltak itt, hogy ha idős korban történik az ivartalanítás, vagy ha fiatalabb korban történik, és majd ha a kutya öreg lesz, akkor demens lesz, nem tudom.
Nem gondolnám, hogy bármiféle összefüggés lenne a kettő között, és igazából nem is értem, hogy milyen megtapasztalásra lehetett ez a reakció. A kutyák időskori elbutulása, demenciája az egy létező dolog, de teljesen független az ivartalanítástól ugyanolyan számban vannak demens idős állatok, akik ivarosak, mint ivartalanítottak.
Talán hallgatták a rádióhallgatók, majd hallották ezt, hogy legyenek picinyei. Szeretném, hogyha ugyanolyan lenne, legyenek utódai, majd ugyanolyan lesz. Ugye ez tipikusan olyan dolog, hogy valakinek volt egy szálkeszerű tacska, és akkor még egy szálkeszerű tacskót vesz a kutya halál után, és olyan elvárásokat támaszt a kutyával szemben, hogy az ugyanúgy viselkedjen. És ez megint arról szól, hogy az ember önző módon azt hiszi, hogy önnek a világ megteremti ezt a lehetőséget. Nem. Akit szerettünk, társulatunk volt, azt el kell engedni, kötelességünk ott maradni, mellette az utolsó percekig, de az, hogy babázok, nem baj, majd lesz valami.
István, rossz hírem van, már létezik, legalábbis kísérleti körülmények között klónozás.
Ezt akartam mondani.
Kínában leállították, már emberklónozás is volt.
Sőt, valamelyik híres színésznőnek volt klónozott kutyája, és egyébként pont ez jutott eszembe, hogy vizsgálták ezeket, és még a klónozott állatoknak sem lesz ugyanolyan a személyisége. Mert
más körülmények között.
37 utódja volt egy csihuahuának, aki ezt először meg végrehajtott.
Hát azt el tudom képzelni, hogy valamelyik fajtába beleszeretett, mert hogy a fajtának vannak jellegzetes viselkedés. viselkedési jegyei, meg mindegyikre valami jellemző, de hogy soha nem lesz két kutya egyforma, még akkor se klónozzák.
És milyen jó is ez, ugye? Van.
Hát persze.
Még egy dolog, amit olvastam, és aztán ezzel le is zárhatnánk ezeket a tévhiteket. Szemben az ivarzással kapcsolatos agresszióval a félelmi agresszión az ivartalanítás ronthat. De itt fontos az időzítés, ha a viselkedés már rögzült, akkor a műtétnek nem lesz érezhető hatása.
Azért ennek én nem vagyok a szakembere, tehát az is egy nagyon speciális terület, ugye a kutyaviselkedéstan is, hogy mire tudjuk megtanítani a kutyát, és hogyan viselkedik, van-e valamilyen befolyással a viselkedésre az ivartanítás ideje, de összességében azt egyértelműen kijelenthetem, hogy például a házőrző nem lesz kevésbé házőrző attól, mert ivartalanítjuk, a jó nyomkövető kutya nem lesz kevésbé jó nyomkövető kutya, amelyik kutya meg neveletlen, az meg nem fog hirtelen megnevelődni attól, hogy ivartalanítják. Tehát azok az alap viselkedési jegyek, amit egy átlag kutyatartó fontosnak tart, illetve hogy a harmonikus együttéléshez meglegyenek, azt nem befolyásolja az ivartalanítás.
És azt nem az ivartalanítással, vagy az ivarosság megtartásával tudjuk elérni, hanem azzal, hogy tanítjuk a kutyát. Az ivartalanítás témakörének lezárásaként azt kérem tőletek, hogyha csak egyetlen mondatot mondhatnátok azért, hogy meggyőzzünk minél többeket, ivartalanítsák a kutyájukat, de nem tenyésztők, reméljük nem is szaporítók, tehát nem akarnak feltétlenül utódot, hanem valamiért még billegnek ebben a kérdésben, akkor miért tegyék meg?
Sokan azt mondják, hogy nem ivartanítanak, mert természetellenes ez a dolog. Alapvetően egy természetellenes módon tartjuk a kutyánkat. Egy lakásban tartunk egy kutyát, hozzánk van kötve, függ tőlünk, abszolút természetellenes életmódot kell éljen, hiszen nem szaladgálhat. Ebben a természetellenes életmódban, amiben tartjuk a kutyát, próbáljunk meg olyan körülményeket biztosítani a számára, amivel a legjobbá tehetjük az ő életét, az ő jólétét, és ebben az esetben az ivartalanítás is az egyik megoldása lehet ennek.
István?
Ne légy önző, ne tarts fölöslegesen társállatot. Kockás papír számolj, ha nincs, majd változni fog, és a bőségszarúból kapsz pénzt, de addig aranyhal. Aki tudja, mi a szeretet, és legyen az embertárs, legyen az társállat, ivartaníts, hogy tovább éljen.
Fodor Kinga, Szinágyi István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Mert tudod, gazdiként mindig vár valami új kihívás. Várlak vissza én is szeretettel.